Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket avval az igével, ami Salamon király imádságában szerepelt. Adj szolgádnak engedelmes szívet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai jáhítatunkon a 42. Zsoltárból hallgassunk az első verseit most.
Mint az szép híves patakra, az szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúhoz igény lelkem,
ami jájítatunknak a megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az élő Istennek az igéjét a Márk evangéliumából olvasom, a Márk evangéliumának a 7. fejezetéből, a 14-es verstől a 23-as versig. Tehát az igehely Márk evangélium a 7-es fejezet, 14-es verstől a 23-as versig hallgassuk. Ismét oda hívta Jézus a sokasságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Semmi sincsen, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetni őt, hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokasságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette, ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, s ezek teszik tisztátalanná az embert. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon sok beszélgetésben, sok éven keresztül többször is előjött az ószövetségi ételtörvények dolga. Az a tapasztalatom lelkipásztorként, hogy nagyon sokan ezt nem értik, még biblia olvasó testvérek sem, nagyon sok bibliát olvasó gyülekezeti tagnak nincs erre látása, vagy nincsen éppen bizonyossága, hogy hogyan is vannak ezek a dolgok. Egészen őszintén akarnak Istennek tetsző életet élni, de mivel nem tudják, hogyan kell ezeket az igéket érteni, ezért kételkedve esznek. Ott van például ugye a véres hurkának is a története, hogy az Ószövetségben találkozhatunk ezzel az igével, hogy az ószövetségi nép nem ehette meg a vért, hogy állhatunk mi ezzel az Új Szövetségben. És ugye az apostolok cselekedetei 15-ös részében, az apostoli gyűlés határozatában is találunk ilyent, hogy tartózkodjanak a vértől. Vajon megehetjük-e a véres hurkát, teszik fel sokan a kérdést. Hát kedves testvérek, ezen a héten a három áhítat ezt a témát fogja körbejárni, tehát az áhítatok közül az eheti három összekapcsolva van a témát és az üzenetet illetően. Nézzük a mai igét. A Márk evangélium a 7-es fejezete egy nagyon különös dolgot hoz elénk. A farizeusok neki mennek Jézusnak, tudniillik, észreveszik, hogy Jézus és a tanítványai evés előtt nem mostak kezet. Kell azt tudnunk, testvérek, a Biblia olvasáskor, hogy a farizeusok nem higiéniai okokból mostak kezet, és hivatkoznak is az ősök hagyományára, hogy ezt így csinálták az ősök, és amikor hazaértek a piacról, a farizeus addig soha nem evett, amíg meg nem mosta a kezét. Ők nem azért mostak kezet, hogy tiszta legyen a kezük, hanem úgy vélték, hogy az Isten előtt rituálisan tisztátalanná lesz az ember, aki nem mos kezet. Vagyis az Isten előtti tisztaságnak tartották a kézmosást. Nagyon komolyan neki mennek Jézusnak és a tanítványainak, hogy meri Jézus ezt az ősi hagyományt megszegni. Jézus Krisztusnak itt van ezen a ponton a tanítása a tisztaságról, és tudjuk meg azt, hogy Isten hogyan gondolkodik, mit tesz bennünket tisztátalanná, és mi az, amire oda kell igazából figyelni. Jézusnak a tanítása rávilágít az emberi gondolkodásra, hogy az milyen felszínes, csak a külsőt nézi. Az emberek nagyon gyakran tényleg megállnak csak a külsőnél, ugye Sámuel prófétának is Isten mondja, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr mindig azt nézi, ami a szívben van. Valóban így van. Az emberek többnyire csak azt nézik, és csak azt látják, ami a szemük előtt van. Soha nem is látnak a dolgok mögé, vagy egy emberi szív mélyére. Isten azonban mindig a mélyre néz, és ő előtte tökéletesen fedetlenül áll mindenki. Bármilyen dolgot próbálnál a szíved mélyébe elrejteni, Isten előtt az tökéletesen ismert. Amikor Jézus elkezd tanítani, akkor rávilágít arra, hogy a mennyei atya a belsőt nézi. Istennek mindig a te szíved a fontos. Az emberi gondolkodás ebben a történetben az volt, hogy ami kívülről jön, amit kívülről megeszünk, bekerül az embernek a testébe, azt teszi tisztátalanná Isten előtt az embert. Ugye az ószövetségi étel törvényeket ismerjük, a Mózes 3. könyvének a 11-es fejezete, holnap majd fogok erről beszélni az áhítatban, a Mózes 3. könyvének a 11-es fejezete részletesen leírja, hogy az ószövetségi népnek, a zsidóknak mely állatokat szabadott, illetve nem szabadott megenniük rituális okokból. Ennek majd a magyarázatáról holnap fogok szólni. Az emberi gondolkodás a farizeusoknál kimerült abból, hogy valamit megeszünk, az bevettük a szánkba, tisztátalanok lettünk az Isten előtt. Jézus pedig egészen másról kezd el beszélni. Sőt, oda hívja a sokaságot, és elmondja nekik, hogy hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg, semmi sincsen, ami kívülről jut az emberbe, tisztátalanná tehetni őt, hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Na és amikor a sokaságot elbocsátotta, és a tanítványokkal maga maradt Jézus, bementek a házba, akkor oda megy hozzá a 12 tanítvány, és megkérdezik ugyanerről, hogy akkor hogy is vannak ezek, mert ők sem értik. És Jézus még részletesebben elmondja, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná az embert, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. És Márk evangélista ideírja az evangéliumba, hogy Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. Aztán folytatta Jézus, ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznosságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Na, ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Nagyon fontos tanítást találunk itt, és mindig arra kell figyelni, hogy Jézus magyarázza az igét. Az első, amire szeretnék felelni, és talán sok ige hallgatóban ott van ez a kérdés, hogy tényleg megeheti-e a véres hurkát, hogyha az kerül az asztalra, megehetjük a véres hurkát, mert minket nem az ószövetségi törvény köt. Isten az Ószövetségben azért nem engedte meg a vér evését, mert az ószövetségi időben a vért Isten az oltárra rendelte. Az engesztelés miatt. de az új szövetségben a mi húsvéti bárányunk Jézus, aki nagy pénteken megáldoztatott. Nincs szükség újabb áldozat bemutatására, mert Jézus engesztelő áldozata egyszer s mindenkorra megtisztítja azt a bűnöst, aki hisz ebben az engesztelő áldozatban. Így az új szövetségi időben, az új szövetségi nép számára a vér evése megengedett. Ugye Jézus is tisztának nyilvánított minden ételt. Pál apostol is írja az egyik levélben, hogy Isten minden teremtménye jó, ha hálaadással fogyasztják, úgyhogy meg lehet enni bátran, nyugodtan a véres hurkát evvel, nem vétkezünk az Isten előtt. És arra is szeretnék felelni, hogy az apostolok cselekedetei 15-ös részében, az apostoli gyűlés határozatában, hogy mit határoztak az apostolok, hogy a pogány származású hívők mitől tartózkodjanak, és ott van ugye a vér is megemlítve, itt egyes-egyedül a zsidókra való tekintet miatt szerepel ez, tehát a zsidók felé levő tapintat miatt tették oda az apostolok, hiszen abban az időben, amikor a kereszténység alakult, minden gyülekezetben voltak zsidó származású keresztjének, meg pogányokból lett keresztjének. És amikor leültek egy asztalhoz, nyilván egy ortodox zsidó embert megbotránkoztatott az, hogy a mellette levő görög származású keresztény ember megevett valami vérből készült ételt, akár valami hasonlót, mint a mi véres hurkánk, és pont ebből a szempontból a szeretet, a tapintat volt itt a hangsúlyos, hogy mellőzhetjük ilyenkor, meg lehet enni. De Pálnak a magyarázatában van egy nagyon gyönyörű mondat, hogy miért kárhoztatná a másik lelkiismeret az én szabadságomat. Tehát szabadságunk van arra, hogy mi megegyük a véres hurkát. Úgy vélem, hogy a mai időben már nagyon ritka az a helyzet, amikor esetleg ortodox zsidó emberekkel ülünk le egy asztalhoz. Ilyenkor én is azt tanácsolnám, hogy nyilván ebben az esetben ne véres hurka kerüljön az asztalra, se disznóhús, hanem tiszteljük meg a másik embert, és nyilván ilyenkor mi mondunk le szeretetből, ami szabadságunkról, és kerül olyan étel az asztalra, amely mind a kettő ember számára kedves és hálaadással tudják azt elfogyasztani. Aztán Jézus beszél arról, hogy mi az, ami tisztátalanná teszi az embert. Erre kell nagyon figyelni az embernek, hiszen Jézus tanításában benne van az, hogy a bűn bennünk van. Belülről jönnek elő a gonosz gondolatok, a szívből származnak a tisztátalanságok, a hazugságok, a paráznaság, a gyilkosságok, a gyűlölet, az irítség, a gőg, minden onnan jön elő. A bűnös ember megromlott szívéből. A bűn bennünk van, bennünk lakik, testvérek. Ezért nem segít a bűnös emberen a környezetváltozás. Hiába mondják esetleg a világi szakemberek egy-egy depressziós embernek, egy-egy nyugtalan, békétlen, a bűnei miatt békétlen embernek, hogy jót fog tenni egy kis környezetváltozás, menjen el ide nyaralni, költözön egy másik városba, váltson munkahelyet. Viszi magával az ilyen ember a nyugtalanságát, a békétlenségét, a vádoló lelkiismeretét. Rengeteg embert láttam már, aki az egész életében folyamatosan rohangál, utazik, mind-mind tele van belső békétlenséggel. Az állandóan nyughatatlanul utazgató, egy helyen meglenni nem tudó embert hajtja a nyugtalansága, de bárhova megy, azért nem talál békességet, mert ő vitte magával a szívében levő békétlenséget. Jézus Krisztus ezt szünteti meg, a benne való hit, amikor Jézust valaki királlyá koronázza, és behívja a szívébe, és Jézusnak adja át az uralmat, és az Úr Jézust kéri, hogy Uram, tisztíts meg az én gonosz szívemet, tisztíts meg a tisztátalan szívemet, tisztíts meg a gőgös szívemet, a gyűlölködő szívemet, az irigy szívemet, hadd legyen az tiszta, és a te lakásod. Na akkor lesz a szív tiszta, akkor kerül oda békesség Jézus által, és akkor lesz az ember újjá, amikor Jézus Krisztusnak adta a szívét. Ez az, amire oda kell figyelni, testvérek. Nem a kívülről jövő dolgok, amit megeszünk, tesznek minket Isten előtt tisztátalanná, hanem ami gonosz szívünkből előjön. Add oda a szívedet az Úrnak, legyen az ő fennhatósága alatti terület, tisztogassa ő meg, amit neki adunk, és ő valóban megtisztítja, megáldja, megszenteli, amit odaadunk neki. A szívünket odaadjuk, és az szenté lesz. Tedd őt királlyá, hogy övé legyen a te szíved. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy olyan világos a te tanításod a tisztaságról, és mégis mindig ott van bennünk az a gyarló emberi gondolkodás, ami még Sámuel prófétában is benne volt, hogy a külsőre nézünk. A külsőt látjuk, és azt szerint akarunk ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz, pedig te mindig a dolgok mélyére nézel. Köszönjük, Urunk, hogy megigazítasz bennünket, kiigazítasz bennünket, kibillentesz bennünket a hamis gondolkodásunkból, és tanítasz arra, ami igaz, ami tiszta, és tanítasz arra, ami a te mértéked. Köszönjük, Urunk, hogy te beszélsz a szívünkről, és beszélsz arról, hogy minden gonoszság, amit elkövettünk, az belőlünk jött elő, a mi szívünkből. Onnan származott minden bűn, amelyet elkövettünk. Mert Ádám Éva örökségében megromlott a szívünk, az egész lényünk, és ebben az elveszettségünkben hajoltál le hozzánk, evangéliumoddal, váltságoddal. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk tőled engedelmes, bűngyűlölő, tiszta szívet, és kérhetünk téged, hogy jöjj be a mi szívünkbe, légy a mi szívünknek, életünknek királya, te tisztogasd meg életünket, szívünket, testünket, lelkünket, legyen az mindenestől a tiéd. Légy, Urunk, betegjeink gyógyítója, könyörülj a szenvedőkön, könyörülj a nyugtalan, békétlen embereken, ha találják meg a békesség forrását, te nálad, te benned, Úr Jézus. És te könyörülj a mi országunkon, a mi népünkön, te könyörülj a hívő népeden, gyermekeiden, szerte a világon. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, életünket, dolgainkat. Dicsőség legyen neked örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy az eheti három áhítat, ezeket a témákat és a bennünk ebben a témában felmerülő kérdéseket fogja tárgyalni, így ezt a három áhítatot szeretettel ajánlom majd a testvérek figyelmébe, ami ezen a héten feltöltésre kerül, és imádkozom, hogy a mi szívünkben levő kérdések választ nyerjenek, és bizonyosságunk legyen a helyes utat illetően. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. Az áldás előtt a 42. Zsoltárból még egy verset hallgassunk meg.
Even
Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, mert övé lett az élet világossága. Amen. Áldás békességet!